Júniusi hónapunk témája az eukarisztia és az ezzel kapcsolatos tanúságtételek. A nemrégiben megrendezett Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson több tanúság is elhangzott az oltári szentség jegyében. A következő percekben Mary Healy biblikus teológus, a Pápai Biblikus Bizottság első női tagjai egyikének tanúságtételét hallhatják.
Mai tanúságtevőnk az Egyesült Államokban él és onnan érkezett. Mary Healy, a Detroiti Szent Szív Szeminárium egyetemi docense és a Szent Pál Bibliai Teológiai Központ vezető munkatársa. Az első három nő egyike, akiket 2014-ben Ferenc pápa kinevezett a Pápai Biblikus Bizottság tagjának. Ennek a bizottságnak magyar tagja is van Martos Balázs személyében. Mary Healy szerint nem halljuk még elégszer a nők hangját a teológiában, a bibliai tanulmányokban és az egyházon belül sem. Egyik beszédében így fogalmaz: a nők másként gondolkodnak a Bibliáról, mint a férfiak. Kiegészítik egymást. A Szentírásnak azokra a részeire gondolok, hangsúlyozza Mary Healy, amelyek a házasságról, családról, gyermekekről szólnak. De nem csak ezekről gondolkodunk mi nők másként, hanem az egész Bibliáról és a teológiáról. A nők intuitívabbak, és sokszor olyan összefüggéseket ismernek fel, amelyeket a férfiak nem. Hölgyeim és uraim, fogadjuk szeretettel Mary Healy-t.
Praised be Jesus Christ!
Áldjuk az Urat, Jézus Krisztus, most és örökké. Dicsőítsük Jézus Krisztus, most és örökké. Olyan megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, hogy beszélhetek az Úr kegyelméről. Az új kegyelmei minden reggel újak számomra. Tehát új napot kezdünk, új napra virrattunk a mai napon is, és az Úr új kegyelmeket tartogat számunkra. A mai napon csak egy rövid változatot fogok elmondani önöknek a tanúságtételemről, és egy picit mást fogok tenni, hát megengedték a szervezők, hogy eltérjék a tervemtől. Imádkozni fogok, ugyanis hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus a mai reggelen szeretné megérinteni az emberek szívét. Hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus szeretné meggyógyítani az embereket a mai délelőttől. Hiszem, hogy szeretné megszabadítani az embereket új módon a mai reggelen. Úgyhogy együtt arra fogjuk kérni, és azt arra fogjuk meghívni, hogy ezt tegye. Ami a tanúságtételemet illeti, egy katolikus családban nőttem fel. New Yorkban születtem egyébként, és hát gyakorló katolikusok voltunk, de hát olyanok voltunk, akiket ilyen vasárnapi katolikusnak nevelünk, tehát legalább heti egy órában katolikusok voltunk. Azonban nem ismertük az Urat személyesen. Nem ismertük, nem tudtuk azt, hogy barátok lehetünk az Úrral. Nem volt semmiféle személyes tapasztalatom vele kapcsolatban. Amikor 12 éves voltam, akkor a szüleim elmentek egy elvonulásra, és ott személyesen találkoztak Jézussal, és gyakorlatilag teljesen fejjel tetejére állt az életük, és mind az édesapám, mind az édesanyám egyszerűen beleszeretett, beleszerelmesedett Jézusba, és teljes mértékben megváltozott az életük. És látván ezt a változást, egyfajta radikális változás ment bennem keresztül tinédzserként. Azonban nem tudtam, hogy hogyan imádkozzam. Nem tudtam, hogy hogyan legyen kapcsolatom az Úrral. Nem tudtam, hogy hogyan folytassam a hitemet, a hitéletemet, elsősorban azon nyomások mellett, amelyet ugye az egyetemi élet jelentett számomra diákként. Úgyhogy elkezdtem egy picit eltávolodni az Úrtól. És elkezdtem megtapasztalni azt az ürességet magamban. Úgy éreztem, hogy tényleg kitapintható üresség van bennem. az olyan, mintha lenne bennem egy üres luk, és azt éreztem, hogy minthogyha egy lelki sivatagban lennék, eltávolodtam az Úrtól, és nem tudtam, hogy hogyan találjam meg őt. Azt gondolom, olyan sokan vannak napjainkban, akár itt is, ebben a teremben, akiknek hasonló tapasztalatok volt. Amikor az ember egyszerűen nem tudja, hogy hogyan találja meg az Urat, hogyan találja meg Istent, hogyan legyen jelen életében egyfajta kitapintható, érezhető módon. És mindezen érzések, ez az Istentől való elidegenedés miatt, és az Istenre való éjsége miatt úgy éreztem, hogy meg kell találnom egy helyet, ahol valóban rálelhetek Istenre. Egy olyan egyetemre jártam, ahol tudtam, hogy megtalálhatom őt. Ez a Szent Ferenc Egyetem volt, Ohio-ban, az Egyesült Államokban. És az egész kampusz, az egy élő kampusz volt, a Szentlélek jelen volt, és aktívan jelen volt, szinte minden diák életében. És az Úr elkezdett megváltoztatni engem, elkezdett meggyógyítani engem. És gyakorlatilag elmentem egy ilyen Szentlélek, Élet a Szentlélekben szemináriumban. Ez egy 7-7-es szeminárium, ami arról szól, hogy az ember minél többet tudjon meg a Szentlélekről. És egyfajta Szentlélekben való megkeresztelkedésre került is sor. És ez nem egy újabb szentséget jelent ebben az esetben, hanem gyakorlatilag az, hogy az ember valóban életre keljen. Tehát, hogy az az élet, amit megkaptunk, már például a keresztelés és a bérmálkozás szentségében, ezt életre keltsük. Ugye azt mondta Jézus Krisztus a tanítványainak, hogy megkereszteltettek a Szentlélekben. És a világ, ez nem egy szentség, ez egy kiegészítés. Ugye tudjuk, hogy a keresztelkedésnél az emberek megmerülköznek vízben. És Jézus azt mondta, hogy gyakorlatilag Isten szeretetében kell megmerítkeznünk. Úgyhogy elkezdtem imádkozni ezért a kegyelemért, hogy én is megmerítkezhessek a Szentlélekben. Amikor imádkoztak értem, akkor abban a pillanatban nem történt úgy semmi, nem éreztem semmiféle különleges dolgot, azonban az elkövetkező napokban, hetekben, hónapokban elkezdtem látni és megtapasztalni, hogy Isten radikális módon megváltoztatja az életemet. Egyszerűen megismertem a Szent Lelket. A Szent Lelket, mint egy valós szemét ismertem meg, akivel beszélhettem, akit magamhoz hívhattam, aki elkezdett munkálkodni az életemben. Három tapasztalatot szeretnék megosztani veletek, azt követően, hogy imádkoztak értem, hogy megkeresztelkedhessem a Szentlélekben. Először a kampuszunkon az egyik este volt egy egész éjszakás eukarisztikus, tehát egy szentségimádás, egy egész éjszakai vigília. És mondtam, hogy wow, hát menni fogok, hát ott leszek, mindenképpen szeretnék egész éjjel imádkozni. Soha nem tapasztaltam ezt meg, és azt mondom, hogy fú, hát ez nagyszerű, hát szeretnék egész éjjel imádkozni és dicsőíteni az Urat. Úgyhogy elmentem erre a vigíliára, és elkezdtem imádkozni. Imádkoztam, nagyon-nagyon lassan imádkoztam, és aztán rám tekintettem az órámra, és akkor imádkoztam még tovább, ránéztem az órámra megint, és az annyira lassan haladt az idő. Rózsafüzért imádkoztam, litániát imádkoztam, liturgiát mondtam órákon keresztül, és olyan lassan haladt az idő, és elkezdtem unatkozni, és elfáradtam. És végezetül azt gondoltam, hogy ez talán túl sok nekem. Tehát lehet, hogy nem vagyok elég megszentelt ahhoz, hogy egész éjjel imádkoztam, úgyhogy hazamegyek. Úgyhogy kimentem a kápolnából, de abban a pillanatban, amikor a hideg éjszakai levegő megcsapta az arcomat, akkor hirtelen tudtam, úgy, ahogy soha nem éreztem még, hogy Jézus, az Úr Jézus Krisztus, aki a monstranciában ott van, az bennem is jelen van. A jelenléte annyira érezhető, annyira kézzelfogható volt, hogy abban a pillanatban tudtam, hogy egy élő tabernákulum vagyok. és mindnyájan élő tabernákolumok vagyunk az Úrban, aki itt van velünk és bennünk. És az üresség, amit megtapasztaltam korábban, az egyszerűen eltűnt egy szempillantás alatt. És az Úr jelenléte, amit akkor megéreztem, azóta sohasem hagyott el. És most nem azt mondom, hogy mindig kézzelfoghatóan érzem magamban, de mindig tudom, hogy velem van, és tudom, hogy én egy élő tabernákolom vagyok. És a másik dolog, ami történt velem, egy csoport diákkal utaztam az egyetemről Floridában. Hát ez egy tavaszi szüneti nyaralás volt, és hát nagyon sok amerikai diák szokott Floridába utazni, a floridai tengerpartra a tavaszi szünetben, és hát általában italoznak, buliznak, és hát mindenféle erkölcstelen dolgot követnek el. Azonban a mi csoportunk evangelizálni érkezett oda. Oda mentünk a tengerpartra, és elkezdtünk az embereknek Jézusról beszélni. És hát, nagyon ijesztő volt, soha nem csináltam ilyet korábban, hiszen voltak nagyon ellenséges emberek, akik úgy elutasították az üzenetünket, de voltak olyanok, akik nagyon nyitottak voltak, és annyira csodálatos volt látni az embereket, ahogy sírva fakadtak, megnyitották a szívüket Jézusnak, ahogy olvastunk nekik az evangéliumból. És az egyik éjjel egy templomban voltunk, énekeltünk, és a dal a következő refrénnel rendelkezett. Él. Él, él, él. És ahogy énekeltük ezt a dalt, hirtelen tudtam teljes bizonyossággal, ugye a létem legbenseiből tudtam, hogy igen, él, Jézus Krisztus él. Jézus Krisztus feltámadt. És ez mindent megváltoztat. Ez a legnagyobb örömhír, amit a világ valaha hallott. Él. És ez azt jelenti, hogy a halál az nem az utolsó szó. És tudtam, hogy semmi soha nem veheti el tőlem ezt a bizonyosságot. Kedves testvéreim, ha még nincsen igazi mély meggyőződésedek arról, hogy él, az Úr szeretné, hogyha meg lenne bennetek ez a bizonyosság, mielőtt innen elmentek. Az Úr szeretné, hogyha ez a bizonyosság elérkezne hozzátok, hogy él. Alleluja. A harmadik dolog, ami történt, ez a következő volt. Elmentem egy házba élni, egy közösség, egy női közösséggel. Tehát szerettünk volna a szentségben együtt növekedni. És ebben az időszakban saját magamról volt egy kialakított képem. Tehát azt gondoltam magamról, hogy hát nagyon jó ember vagyok. Azt gondoltam, hogy barátságos vagyok, és hát nagyon kedves, nagylelkű, intelligens, jó, ki lehet velem jönni, és hát egyébként nagyon türelmes, és hát ez volt a saját magamról kialakított képem. De ahogy a többi nővel elkezdtem együtt élni, és hát elkezdtek problémák felmerülni a kapcsolatunkban, akkor saját magamat is picit máshogy láttam, és észrevettem olyan dolgokat, amelyeket soha nem akartam észrevenni. Láttam, hogy gőgös vagyok. Láttam, hogy az irítség is jelen van bennem, és ítélkezem mások fölött, és hát nagyon kritikus is vagyok. Kritikus vagyok másokkal szemben. És amikor ezeket észrevettem, az első reakcióm az volt, oké, akkor jobb leszek. Oké, akkor megpróbálom az értékeimben növekedni, és próbálok egyfajta szentség irányba elindulni. De minél jobban próbálkoztam ezzel, annál inkább azt éreztem, hogy hát képtelen vagyok erre. Egyszerűen tehát egyfajta nagyon furcsa kereszténységben éltem, tehát olyan kereszténységben, hogy próbálkoztam, szenvedtem, tehát tényleg nagyon próbáltam jó ember lenni, tényleg mindent megtettem azért, hogy olyan legyek, amilyenné Isten szeretne tenni, és ez borzasztó frusztráló volt. És egy idő után, miután ezt próbáltam, hát nagyon elbátortalanodtam, és elbizonytalanodtam, és azt mondtam, hogy hát lehet, hogy ez túl sok számomra. És egy barátommal megosztottam ezt az érzést, hogy mennyire elbátortalanodtam, és nagyon egyszerűen az volt a reakciója, hogy Mary, Isten pontosan ott tart téged, ahol neked lenned kell. És hirtelen teljesen meggyőződtem arról a szívem mélyén, és megértettem azt, hogy amit korábban nem, hogy milyen szegény vagyok, mennyire semmi vagyok az Úr előtt, hogy mennyire képtelen vagyok bármit is megtenni azért, hogy tényleg elég értékes legyek a szeretetére. És akkor egyszerűen meggyőződtem arról, hogy mennyire feltétlen, őrült módon szeret engem az Isten. Szeretett engem. Teljesen mindegy, hogy milyen voltam. És ez nem rajtam múlott, ez nem tőlem függ. És az attól a pillanattól kezdve a teljes életem a feje tetejére állt. És innentől kezdve már nem rólam volt szó, nem én voltam Mary, aki szerette volna irányítani az életét, mint hogyha kormánykerék mögött ültem volna, hanem Jézus. Jézus ült az életem sofőrülésén, és gyakorlatilag együtt utazunk azóta. És azóta az életem egy hihetetlen nagy kaland. Én azt gondolom, hogy minden egyes tanítvány, aki Jézus teljes szívéből követte és követi, és aki elfogadja, az egyszerűen egy hihetetlen kalandban vesz részt. Még egy dolgot szeretnék veletek megosztani. Amit az Úr tett az életemben az utóbbi 7 évben, most egy szemináriumot vezetek ott, professzorként dolgozom, és az amerikai Michiganben. 7 évvel ezelőtt egy sabatikus élményem volt a szemináriumban. Ugye, kivettem egy évet a szemináriumban, ugye ilyenkor az ember a saját szakterületével foglalkozhat, gyakorlatilag ez egyfajta év, amikor szünetet tart az ember a tanításban, az oktatásban. És itt mindenképpen a gyógyítást szerettem volna megtanulni. Hát, úgy éreztem, hogy az Isten azt mondta nekem, hogy azt szeretném, hogy ne csak azt tanuld meg, hogy az emberek mit írtak le eddig a gyógyításról, hogy mit mondanak erről a könyvek, hanem szeretném, hogyha saját magad látnád és megtapasztanád, hogy mi az, amit én teszek. Úgyhogy kivettem ezt az egy évet, és nem csupán arra fordítottam, hogy megnézem, hogy a különböző szent írások mit is mondanak Istenről és a gyógyító hatalmáról, hanem próbáltam megnézni, hogy az egyház hagyománya, az egyház tanítása mit mond a gyógyításról, hanem arra is fordítottam időt, hogy találkozzak azokkal, akiknek az egyházon belül gyógyító erejük van, és gyógyító küldetésük van. És amit ott megtapasztaltam, az teljes mértében megváltoztatta az életemet, ugyanis elkezdtem azt látni, hogy az Úr Jézus Krisztus már az első naptól kezdve és az egyház létrejöttének első napjától kezdve, pünköstől kezdve, egészen mostanáig imád gyógyítani, és gyógyítani akar, akár csodálatos módon, és sokkal gyakrabban történik meg mindez, mint gondolnánk. És őszintén szólva, ez tényleg egy természet feletti dolog, amikor az ember látja Isten munkáját. Tényleg hihetetlen, erőteljes módon beszél hozzánk, és tevékenykedik életünkben a természet fölötti. És ez nem más, a természet fölötti, ez a teljesen normális keresztény élet. Ezt adja nekünk a keresztény hagyomány. Halleluja! Azóta láttam, hogy az Úr annyi sok hihetetlen gyógyító tevékenységet végzett. Például tegnap éjjel Budapest utcáin Damien Stein gyógyító csapatával is ez megtörtént, és azt láttam teljesen egyértelműen, hogy milyen szoros kapcsolatban áll a gyógyítás és a megbocsátás. Azt tapasztaltam, hogy az egyik legnagyobb akadály a gyógyítás a gyógyítás akadálya az életünkben az az, hogyha nem akarunk megbocsátani, hogyha visszafogjuk magunkat, hogyha vannak bizonyos dolgok, amik miatt megbántottunk, és nem vagyunk hajlandóak megbocsátani, akkor az bizony nagyon komoly akadály lesz az életünkben. És ez pont szemben meg kell próbálni megbocsátani, szabadon kell így döntenünk, és ki kell nyitnunk az ajtót az Úr számára, hogy dolgozhasson életünkben, és gyógyíthasson. És szeretnék néhány példát megemlíteni ezzel kapcsolatban. Egyszer előadást tartottam egy katolikus iskolában a gyógyításról. És ezt követően az egyik tanár odajött hozzám, és azt mondta, hogy kérem, imádkozzon a gyógyulásomért. És elmondta, hogy milyen állapotban van, és azt mondta, hogy egy vérömlenyen van, úgy, mint az evangéliumban szereplő asszonynak. És hát minden áldott nap gyógyszereket kell szednem, borzasztó mellékhatásai vannak, és hát megpróbáltam leállni a gyógyszerekből, de azonnal kórházba kellett mennem, és majdnem elveszítettem az életemet. Úgyhogy van ez a folyamatos vérfolyásom, nincs energiám, egyszerűen valószínűleg nem fogok tudni már tovább tanítani. És azt mondtam, hogy rendben van, akkor imádkozni fogunk. És többen voltunk, elkezdtünk imádkozni. És ahogy imádkoztunk, azt éreztem, hogy azt mondja nekem a Szentlélek, hogy képzeljem meg, hogy történt-e bármilyen fájdalmas dolog az életében, amikor 2 évvel ezelőtt ez a probléma felmerült, és mondta, hogy igen, történt. Ez volt az az időszak, amikor a férjem abba hagyta gyakorolni a hitét, tehát a hitének a gyakorlását. Most már nem járt templomba. És láttam, hogy ez nagyon fájdalmas volt számára, hogy a férje ebből a dologból kiszállt, és hát megkérdeztem, hogy próbálta segíteni a férjének, és mondom, hogy igen, próbáltam, de azért éreztem, hogy nem annyira. És mondom, hogy hajlandó, vagy megbocsátott a férjének, és hát nem. És mondom, hogy próbáljon meg megbocsátani, és a megbocsátás nem azt jelenti, hogy azt mondom, hogy jó, hát rendben van, nem probléma, hát ez nem is olyan, tényleg nem probléma. Mondjam azt, hogy igen, nagy probléma, de a megbocsátásban az ember azt mondja, hogy jó, hagyom, hogy Isten ítélkezzen az adott személy fölött, de én nem fogom magamban hordozni a megbántottságot. És azt mondta, hogy jó, rendben van, akkor megbocsátok neki. És akkor azért imádkoztunk, hogy megbocsáthasson a férjének, és aztán a vérfolyásával kapcsolatban is imádkoztunk érte. És aztán ott maradt egyedül a kápolnában, és 11 nappal később egy e-mailt kaptam tőle. Bemásolta, bekopiszta az összes tanárt, és hogy ők is láthassák ezt a levelet, és azt mondta, hogy miután imádkozott értem és velem, éreztem, hogy meggyógyultam. És egyszerűen feltekintettem a keresztre a kápolnában, és mondta, hogy tudnia kell, hogy tudós vagyok, szkeptikus vagyok, de feltekintettem Jézusra a kereszten, és azt mondtam, hogy Jézus, meggyógyítottál? És rám bólintott. És azt mondta, hogy azóta semmiféle egészségügyi problémám nincs, teljes mértékben meggyógyultam. És még egy példát hagyosszak meg veletek. Ebben a gyógyító szolgálatban mindig szoktunk a megbocsátásért imádkozni, csak úgy, ahogy ezt tettétek is, és egy férfi jött hozzám, és azt mondta, hogy 20 éve nem látok tisztán a bal szememmel. Kettős látás tapasztalok a bal szememmel, és azért, mert valaki megütött engem egy ólomcsővel 20 évvel ezelőtt, és gyakorlatilag ott gyakorlatilag ilyen csontszilánkok megsértették a szememet. És azt mondtam, hogy én nem igazán hiszek abban, azt mondta, hogy nem igazán hiszek abban, hogy Isten meg tud gyógyítani, de őszintén szólva megbocsátottam annak az emberek, aki megütött ezzel az ólom darabbal, és ebben a pillanatban azt mondta, hogy egyszerűen el sem hiszem, megtisztult a látásom, tehát akkor, amikor megbocsátottam, megtisztult a látásom, mondta a férfi. Úgyhogy testvéreim, arra kérem most a Szent Lelket, hogy mutassa meg mindnyájunknak, hogy van-e bárki, akinek meg kell bocsátanunk. Lehet, hogy valaki sok-sok évvel ezelőttről, egy édesanyja, egy édesapa, egy házastárs, lehet, hogy valaki más. Tehát nem kell, hogy hibáztassuk azt az embert. Csak mondjuk azt, hogy igen, amit tettek, az negatívan befolyásolt minket, és most hagyom, hogy ez tovább álljon, ez az érzés. Úgyhogy most egy pár percet szálljunk erre. Arra kérlek benneteket, hogy mondjátok ezt az imádságot utána, mert ez egy nagyon egyszerű imádság lesz. Szentlélek, Úristen, kérlek, mutasd meg nekem, kik azok, akiknek meg kell bocsátanom. És most arra kérlek benneteket, hogy imádkozzuk el ezt a megbocsátási imádságot azokért az emberekért, akikre az előbb gondoltatok. Úgyhogy mondjátok utánam ezt az imát. Mennyei Atyánk, úgy döntöttem a mai napon, hogy teljes mértékben megbocsátok. És most nevezzük meg azt a személyt, vagy azokat a személyeket, akik ott vannak a szívünkben, és emlékezzünk arra, hogy mit is tettek. Atyám, teljes mértékben megbocsátok nekik. Úgy, ahogy te is megbocsátottál nekem. Hagyom, hogy ez a súly, ez eltűnjön rólam. Hagyom, hogy elvegye tőlem ezt a kereszt. És arra kérlek, Istenem, hogy áld meg azt a szemét, azokat a személyeket, akik megbántottak engem. És hozd el nekik az örök életet. És Atyám, ha megítéltem, elítéltem ezt az embert dühömben, keserűségemben, akkor ezt elismerem. Elismerem, hogy ez a bűnöm volt. Elismerem, hogy vétkeztem ezzel, és kérem megbocsátásodat. És felmagasztalom Jézus Krisztus keresztjét. És ezt a keresztet magam közé, és minden olyan dolog közé, ami ezekhez a bűnökhöz kapcsolódik. Ezek a mai napon elmúlnak. In the holy name of Jesus. Jézus Krisztus szent nevében. And by his precious blood. Az ő szent vére által. Thank you, Lord. Köszönöm, Uram. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ez annyira örömteli az Istennek. Annyira tetszik Istennek, amit most csináltunk és csinálunk. Az angyalok és a szentek, azok most örömmel énekelnek. Van még néhány dolog, amiért imádkoznunk kell. Az utóbbi másfél évben az teljes világ egy borzasztó járványt élt meg. Azonban ez nem csupán a koronavírus válság és járvány, hanem a félelem járványa is egyben. Gyakorlatilag egyfajta félelem fátyla fedte be az egész világot. Rengeteg ember félelem alatt és félelem mellett sétál az utcákon, és az Úr Jézus Krisztus mindnyájunknak azt mondja, hogy Isten gyermeke nem sétál félelemtől eltelve. Isten gyermeke szabadon sétál, és békességben, és megszabadítanak benneteket a félelmektől, mert a tökéletes szeretet árad felétek és rátok. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy most egy pillanatra ne nézzetek másra, hunnyátok be a szemeteket, éreztétek-e azt, hogy félelemmel telve éltetek az utóbbi néhány hónapban. Csak emeljétek fel a kezeteket, hogyha így éreztétek magatokat. Hogyha megtapasztaltátok a félelmet. Bizonyos esetekben ugye különböző fajta félelmekről beszélhetünk. Lehet gazdasági félelem, annak a félelme, hogy elveszítjük az állásunkat, annak a félelme, hogy egészségügyi problémákkal szembesülünk. Nagyon sokféle ilyen van, de az írás azt mondja, hogy a félelem az egyszerűen megköti az emberiséget. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy ezt az egyszerű imát mondjátok velem együtt. Úrunk Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, és feltámadtál a halottak közül, hogy megszabadíts engem a félelem hatalmától. Nevedben, Uram Jézus, most elutasítom a félelem hatalmát és a félelem lelkületét, és nem fogok újra a félelem útjára lépni, mert hiszek és bízom benned. Köszönöm, Uram. Amen. Amen. Most vannak, akiknek ezt minden áldott nap el kell imádkozniuk, lehet, hogy naponta többször is, és újra és újra el kell dönteniük, hogy nem akarnak félelemben élni, és fontos, hogy ezt békességben tegyük, és okkal, tehát ne félelemből telve. Még egy dolgot szeretnék elmondani, azt gondolom, hogy az Úr azt szeretné, hogy elutasítsuk azt, hogy bármilyen módon kivesszük a részünket az okkultból, mert az Úr Jézus Krisztus nem osztja meg életünk trónját hamis istenekkel, nem fogja a trónját megosztani hamis istenekkel, és minden egyes részvétel az okkultizmusban az gyakorlatilag a hamis istenek meghívása és a gonosz lelkek magunkhoz hívása az életünkbe. Úgyhogy imádkozzuk ezt az egyszerű imádságot, és hogyha az okkultot behívtátok az életetekbe, és nem gyóntátok ezt meg, akkor azt javaslom, hogy amint lehet, kerítsetek erre sort, és gyónjátok meg. Most azonban ezt az egyszerű imádságot mondjuk el. Jézus nevében elutasítom az okkultizmust. Elutasítok minden hamis lelket, elutasítok minden bálványt, elutasítok minden hamis istent, és elutasítok minden olyan lelket, amely nem ismeri el Jézus Krisztust, Isten egyszülött fiát, aki emberi testben érkezett közénk. És arra kérlek, Jézus, hogy szabadíts meg engem minden olyan köteléktől, amely gonosz lelkekhez kapcsol engem, vagy hamis istenekhez. Köszönöm, Uram. Amen. És most elutasítottuk a hamis isteneket, és szeretném, hogyha együtt hívnánk a Szent Lelket egyfajta új módon, ugyanis hiszem, hogy az Úr szeretné meggyógyítani a mai napon az emberek szívét. Tudom, hogy szeretné meggyógyítani azokat, akiknek sérülések vannak a szívén. Sokan vannak itt, akik nagyon fájdalmas dolgokat tapasztaltak meg az életben, akiknek megsérült a szívük, akiknek átszúródott a szívük, és az Úr Jézus Krisztus meg akar gyógyítani benneteket. Arra bátorítalak benneteket, hogy amikor előre jöttök, hogy megkapjátok Jézust a szent áldozásban a mai nap folyamán, akkor mondjátok el az Úrnak, hogy hol éreztek fájdalmat, hol érzitek azt, hogy hogy sérült a szívetek, és kérjétek, hogy gyógyítson meg benneteket. Én hiszem, hogy fizikai módon is meg szeretné gyógyítani az embereket. Az eukarisztián keresztül gyógyítja az embereket. És az egyszerű imáikon keresztül is gyógyítja az embereket. Ő azt akarja, hogy az emberek fizikailag is meggyógyuljanak a mai napon. Most azonban a Szentlélekhez forduljunk. Kérlek benneteket, álljatok fel! És kérlek benneteket, hogy emeljétek fel kezeteket a mennyek felé, úgy, mint a gyermekek. És kérjük Isten ajándékait, a mennyei atyánk ajándékait. Semmi más nem szeret jobban adni nekünk a mennyei atya, mint a Szent Lelkét. Úgyhogy kérünk téged, mennyei atyánk, olyan jó atya vagy. Add nekünk Szent Lelkedet. Szent Lélek, Úristen, jöjj közénk. Szállj ránk. Add, hogy megkeresztelkedjünk Istenben, Szent Lelkedben. Add, hogy elmerüljünk Szent Lelkedben új módon. Szent Lélek, jöjj, és töltsd meg ezt a helyet. Szent Lélek, jöjj, és töltsd meg a szíveket azokét is, akik online a közvetítésen néznek téged, néznek minket, és vannak velünk. Töltsd meg testüket, lelküket. Szent Lélek, jöjj. Most várjunk egy kicsit, és hagyjuk, hogy megérkezzen közénk. Engedjük meg, hogy belépjen szívünkbe. Szent Lélek, mutasd meg nekünk, hogy mennyire szeret minket mennyei atyánk. Szent Lélek, mutasd meg nekünk, hogy Jézus Krisztus valóban maga az Úr. És most még egy imát szeretnék veletek együtt elmondani, egyszerű, amivel tényleg egyek lehetünk Jézussal, és amivel életünk minden egyes részét nekiadhatjuk. Mondjuk együtt, Urunk Jézus, arra hívlak téged, hogy eljöjj, és uralkodj a szívem trónján. Légy életem, Ura! Neked adok mindent, ami én vagyok. Teljes valómat. Neked adom múltamat, jelenemet és jövőmet. Neked adom az összes kapcsolatomat. És mindent, ami az enyém. Jézus, minden lehetőség a tied is. Azt teheted, amit csak akarsz az életemmel. Köszönöm, Jézus. Köszönöm, hogy Uram és megmentőm vagy. Azért, hogy élő tabernákulummá teszel engem. Szent Lelkedben. Add, hogy békéd és örömöd rám szálljon és velem legyen. Szent nevedben imádkozom. Amen. Amen. Halleluja. Isten áldjon benneteket.
Mary Healy, biblikus teológus, a Pápai Biblikus Bizottság első női tagjai egyikének tanúságtétele hangzott el.
Mária Rádió.
Kedves hallgatóink, kedves néző, a Mária Rádiónak is van emelt díjas adományvonala, a 13600-as telefonszám, ezt minden előhívó nélkül lehet tárcsázni, vagy pedig SMS-ben erre a számra kell elküldeni a melléket, a 65-ös kódot, illetve ha valaki tárcsázza, akkor 65-ös a mellék. Minden hívással vagy SMS küldésével 500 forint támogatást nyújt a Mária Rádió működéséhez. Természetesen az, akinek a mobiltelefon szerződésében le van tiltva az MLD-es számoknak a hívása, annak ez nem fog sikerülni. Valószínűleg itt az elején esetleg megpróbálják tulajdonképpen a játék kedvéért is, de azért azt sem bánjuk, hogyha valamiképpen rendszeresen élnek ezzel a lehetőséggel is, akár úgy, hogy egy bevásárlás vagy ajándékvásárlás kapcsán a Mária Rádióra is gondolnak, és támogatást nyújtanak akár ilyen rendkívül egyszerű formában is. 13600-as tehát a telefonszám, tárcsázva 65-ös melléket kell utána tárcsázni, SMS-ben pedig ezen számra kell elküldeni a 65-ös kódot. Előre is köszönjük a támogatásukat.